Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Festmény.
15 cm emelkedett a dél-kínai tenger szintje 1900 óta. A kutatók a korallok oxigén-stabil izotópjai, valamint a tengerszint, a tengerfelszín sótartalma és hőmérséklete, valamint a csapadék közötti összefüggéseket vizsgálták. Az így kapott adatok alapján rekonstruálták a tengerszint éves alakulását. A tanulmányban foglalt eredmények azt mutatják, hogy a dél-kínai tenger szintje 1850 és 1900 között még 7 mm csökkent évente. 1900 és 2015 között azonban évi 1,3 mm-rel nőtt. A tengerszint emelkedésének üteme ráadásul 1993 óta felgyorsult, évente már 3,8 mm-rel nőtt, a tudósok pedig azt állapították meg, hogy a tengerszint 1850 és 1950 közötti alakulásában a naptevékenység és az üvegházhatást okozó gázok együttesen játszhattak szerepet, ám 1950 után már az üvegházhatást okozó gázok váltak meghatározó tényezővé a tengerszint gyorsabb emelkedésében.
Film.
Felújított magyar filmklasszikusok mutatkoznak be Párizsban. Tar Béla hét művét, valamint Jancsó Miklós, Bódi Gábor és Fehér György egy-egy alkotását vetítik a héten Párizsban a Filmarchívumok Nemzetközi Szövetsége a FIAF Winter School című továbbképzési programjában. Az esemény egyik kiemelt témája a filmörökség, a fiatal és diák közönségnek. A fesztivál díszvendége Tar Béla magyar filmrendező, akinek monumentális, a korszakot meghatározó sátántangója mellett korábban forgatott filmjeit a magyar fiatalok és a társadalom peremén élő emberek markáns portréit is megnézheti a francia közönség. A retrospektív keretében Tar Béla rendezései közül a Családi tűzfészek, a Szabadgyalog, a Kárhozat és a Sátántangó mellett még számos filmje tekinthető meg. Zömüket nemrég újították fel. A fesztivál programjában három, a díszvendég Tar Béla által kiválasztott film is látható lesz, a Szegény legények Jancsó Miklóstól, az Amerikai Anzix Bódi Gábortól, valamint a Szürkület Fehér Györgytől.
Évforduló.
Pilinszky Szász címmel irodalmi kerekasztalt tartanak a költészet napján. Az Örökség Kulturpolitikai Intézet örökségműhely sorozatának következő rendezvényére április 11-én hétfőn délután 2 órakor a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola irodalmi műhely a Magyar Költészet Napján című egésznapos rendezvényének keretein belül kerül sor a Kápolnásnyéki Halász Gedeon eseményközpontban. Az Örökség műhely kerekasztal beszélgetés fókuszában a 2021-es évforduló kapcsán Pilinszky János lesz. A Pilinszky 100 irodalmi kerekasztal a költészet napján című rendezvény tervezett témái között szerepel, a költő életművének kultúrtörténeti és líratörténeti beágyazottsága, a Pilinszky líra megszólalásmódjának sajátossága, Pilinszky egykorú megítélése, a költő és a korabeli költészet rokonsága, idegensége, valamint Pilinszky János és a határon túli kortárs magyar költészet is. A rendezvényen továbbá körbejárják azokat a kérdéseket is, kik és milyen módon viszik vagy pont nem viszik tovább Pilinszky líráját. Felfedezhető-e változás a Pilinszky előtti és utáni katolikus költészetben? A beszélgetésen részt vesz Bobori Zoltán, költő prózaíró, a Vörösmarty Társaság elnöke, Csender Levente, József Attila díjas író, pedagógus, Hafner Zoltán művészettörténész, valamint Hernádi Mária irodalomtörténész. A kerekasztal beszélgetés Smeskó Gábor irodalomtörténész moderálja.
Tudomány.
15 cm emelkedett a dél-kínai tenger szintje 1900 óta. A Kínai Tudományos Akadémia Oceanológiai Intézetének szakértői más kínai tudósokkal közösen a tengerszint alakulását korallok tanulmányozásával határozták meg. A kutatók a korallok oxigén-stabil izotópjai, valamint a tengerszint, a tengerfelszín sótartalma és hőmérséklete, valamint a csapadék közötti összefüggéseket vizsgálták. Az így kapott adatok alapján rekonstruálták a tengerszint éves alakulását. A tanulmányban foglalt eredmények azt mutatják, hogy a dél-kínai tenger szintje 1850 és 1900 között még 7 mm csökkent évente. 1900 és 2015 között azonban évi 1,3 mm milliméterrel nőtt. A tengerszint emelkedésének üteme ráadásul 1993 óta felgyorsult, évente már 3,8 milliméterrel nőtt, a tudósok pedig azt állapították meg, hogy a tengerszint 1850 és 1950 közötti alakulásában a naptevékenység és az üvegházhatást okozó gázok együttesen játszhattak szerepet, ám 1950 után már az üvegházhatást okozó gázok váltak meghatározó tényezővé a tengerszint gyorsabb emelkedésében.
Film.
Dokumentum filmsorozattal ünnepli a Rolling Stones 60. születésnapját a BBC. A Rolling Stones brit rockbanda 60. születésnapja alkalmából dokumentum filmsorozatban mutatja be a BBC az együttes tagjait és pályafutásukat. A My Life as a Rolling Stone című sorozat egy-egy órát szentel az együttes minden tagjának, Mick Jaggernek, Keith Richardsnak, Ronnie Woodnak és a néhai Charlie Wattsnak. A produkcióban korábban be nem mutatott felvételek is láthatók, és a zenészek történeteit is meghallgathatják a nézők. Emellett a fellépésekről készült archív videókból és egykori interjúkból is lesznek bejátszások. A 2021. augusztusában elhunyt Wattsról szóló epizódban az együttes többi tagja és kollégái mesélnek zenésztársukról. A dokumentum sorozatban, amelyet a BBC Two csatorna ad majd le, Rod Stewart, Tina Turner, Steven Tyler és még sok sztár közreműködik, számolt be róla a The Guardian. A Radio 2 egy új műsort készít az együttesről az évforduló alkalmából, a BBC iPlayer platformon pedig a banda két korábbi dokumentumfilmjét láthatják az érdeklődők. Az együttes idén nyáron európai turnéra készül, Watts helyén Steve Jordan ül majd a doboknál, tervezik egy új album kiadását is, amelyen szintén Jordan dobolna.
Film.
Bruce Willis egészségi állapota miatt felhagy a színészi pályával. Az amerikai filmsztár kognitív képességeit befolyásoló egészségi állapota miatt felhagy a színészi pályával. A Rumor Willis, a színész lánya az Instagramon azt írta, apjának egészségügyi panaszai voltak, és nemrég afáziát diagnosztizáltak nála, ami befolyásolja kognitív képességeit. A betegség miatt Bruce felhagy karrierjével, amely olyan sokat jelentett neki, írta Rumor Willis. Az afázia olyan nyelvi zavar, amely stroke, baleset, agydaganat vagy egyéb betegség következtében alakul ki. Az afáziás betegek nagy része minden tud és ért, csak nem tud megfelelően válaszolni. Olvasható az afezi.hu oldalon. Rumor Willis bejegyzésében nem tért ki arra, hogy mi okozta apja afáziáját. A 67 éves Bruce Willis az elmúlt 50 év egyik leghíresebb és legtöbb filmben játszó mozisztárja, az 1985 és 87 között futó, a Simlis és a Szende című tévésorozattal futott be. A Die Hard akciófilmek hős New Yorki rendőre John McClane volt az egyik leghíresebb szerepe, de emlékezetes volt a Ponyvaregényben, a Hatodik érzékben és az Ötödik elemben nyújtott alakítása is.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A csillapító társadalom a teljesítménytársadalommal esik egybe. A fájdalmat a gyengeség jeleként értelmezik, olyasmiként, amit leplezni vagy optimalizálni kell. A szenvedés passzivitásának nincs helye a meg tudom csinálni által uralt aktív társadalomban. A fájdalmat mára megnyilvánulásának minden lehetőségétől megfosztották, arra ítéltetett, hogy elnémítsák. Byung-Chul Han filozófus reagálva a pandémiára is erős kritikát fogalmaz meg a Csillapító Társadalom, a Fájdalom ma című új könyvében. Csordás Gábor fordítóval beszélgetünk róla, azt kérem először tőle pontosítsunk, a filozófus szerint mit vesz itt a mai ember, ha nem éli meg a fájdalmakat?
A szerző azt mondja, hogy nagyon sokat. Nem is arról van szó, hogy nem éljük meg, hanem egyszerűen azt hisszük, hogy el lehet kerülni. És egyrészt ugye nem lehet elkerülni, tehát visszatér, a fájdalom mindig visszatér, kiirtatatlan, ez az egyik pontos érve. Másik pedig az, hogy általában a negativitás és a különösen a fájdalom is mindenben benne van. Benne van minden emberi teljesítményben, benne van a művészetben, a szépségben, benne van az emberi kapcsolatokban. Ezekből mind ki akarjuk ittatni a fájdalmat, akkor hát semmi sem, üresség marad helyén. Kiürülnek az emberi kapcsolatok, a szépség helye csak a puszta tetszés marad meg, és hát így végigvehetünk minden mást is, amiben a fájdalomnak szerepe és jelentősége van.
Azt írja már az első oldalon, ami elég meghökkentő, és ugye az ő könyveire jellemző ez a nagyon tömör, néha sokkoló megfogalmazás a bizonyos dolgoknak, hogy azt írja, hogy algofóbia uralkodik a félelem a fájdalomtól a mai társadalmakban. Ez miért probléma?
Jó, hát nem arról van szó persze, hogy direkt keresni kellene a fájdalmat, sajnos sajnos egyáltalán nem kell keresni, az ott van mindenhol. De az az igyekezet, hogy elkerüljük a fájdalmat, itt tulajdonképpen nem is arról van szó, hogy ha nincs fájdalom, akkor az valami rossz lenne, hanem arról van szó, hogy az az igyekezet, amiben a fájdalmat mindenhonnan kiiktatni igyekszünk, az eltorzítja az egész életünket, és eltorzítja az egész társadalmi működést. Tehát a kerülésről van szó, a kerülés mindenáról való igyekezetéről. És ez valóban kiüríti a világot, mert ugye van egy kerete ennek az egész gondolatnak, tulajdonképpen a Byung Chul Han gondolkodásában, hogy a teljesítményre orientált társadalom az egyre kevesebb emberi tartalmat hordoz. És ebbe illeszkedik be ennek része a fájdalom kerülése is. A fájdalom valami olyasmi, ami megakadályozza az olajozott működését a társadalmi képezetnek. Ilyen értelemben, de azért is kerüli az ember a fájdalmat, mert ha a fájdalmával foglalkozik, a gyászol például, akkor piaci hátrányba kerül, csökken a teljesítménye, és a versenyben mások a szemmel hátrányba kerül. És ez megint összetudja egy másik oldalával a dolognak, hogy itt azért a bőség társadalmairól van szó. Bőségben vannak a megszerezhető javak, és aki verseny hátrányba kerül, az a megszerezhető javakért folytatott versenyben is kerül hátrány.
A digitális világ, a digitális rend az is fontos témája ennek a filozófusnak, és olyan érdekes, ahogyan a fájdalom elkerülésével vagy a boldogság kultusszal kapcsolatba hozza ezt.
Ugye a digitális világ az két dolog, egyrészt egy virtuális valóságot hoz létre, ami hát nem egészen olyan, mint a valóságos világ, de ugyanazok a kihívások érvényesülnek benne. Másrészt pedig az egész világot beborítja egy felülettel, az a felület, amin lájkolni lehet, és kattintgatni lehet, ugye, és akkor tovább lapozni, gyorsan lehet lapozni benne. Most ez a felület, ez egyébként pontosan illeszkedik az az általános igényhez, amiről eddig beszéltünk. Tehát ez segít a fájdalmat kiiktatni, segít megfeledkezni a fájdalomról, segít ellaposítani a szépséget, és minden egyébben is segít. Ugye segít abban, hogy elégedettek legyünk azzal, amilyenek éppen vagyunk. Ez a lelkgyűjtés, ugye, az, hogy amikor pont olyanok vagyunk, mint mások, akkor van nekünk legnagyobb tetszést a digitális világban, a szociális hálózatokban. A banalitás, amire sokan reagálnak, ugye, az adja a legnagyobb népszerűséget, az adja a legnagyobb sikert, az adja a legnagyobb ismertséget, és a legpozitívabb visszajelzést az egyénnek a saját tökéletességére.
Azt is mondja, hogy érzéketlenné válunk, tehát, hogy a média mások szenvedésével kapcsolatban változtat minket érzéketlenné.
Hát ez egy régi történet a médiának, ez egy nagyon régi hatása, hogy eltávolítja a fájdalmat, és így képzetessé teszi. Tehát amit én képen látok, televízió képeken a mások nyomorúságáról, az egy információ és egy látvány lesz számomra. És nincs módom arra, hogy közvetlenül érintkezzek azokkal az emberekkel, akik szenvednek, és ezért a szenvedés domestikálódik, elveszti az élét, megszokottá válik, és hát elveszti az emberi tartalmát.
Kíváncsi vagyok, hogy ön, aki dolgozik a szövegekkel, minden esetben egyetért Byung Chul Hannal, mert például amit a pandémia kapcsán fölhoz ebben a könyvben, ez egészen megrendítő.
Egy nagyon nagy előnye Byung Chul Hannak, nem véletlen az, hogy ilyen kis könyveket, ilyen 80 századalas kis könyveket írt. Ő nagyon szigorúan el akarja kerülni azt a nagy csapdát, amiben mondjuk a korábbi filozófusok nagyon sokan beleestek, nem alkot rendszer. De nem építi össze rendszeré a gondolatait, tanult abból, ahogy a 20. század második felében ezek a rendszerek mind csődöt mondták. És azért elfogadhatóbb, amit ő mond, mert nem ad egy zárt képet a világról, aminél kiderül, hogy mi minden hiányzik belőle. Mi mindent fed el a rendszere, miközben egyes dolgokat kiemel. Ő kiemel egyes dolgokat, de nem rakja össze rendszeré, és ennek következtében ez nem marad egy kritikai elméletnek, és a kritikája az általában találó. Ha föl is nagyít bizonyos tendenciákat, azok a tendenciák valóban léteznek, azok a tendenciák valóban többé-kevésbé így kapcsolódnak össze egymással, és hát többé-kevésbé ilyen veszélyesek is. Tehát azzal, hogy egy kritikai megjegyzéseket fűz a modern, posztmodern társadalom működéséhez, ez a létező veszélyekre hívja fel a figyelmet, és ezért nagyon fontos.
De hogyan cselekedhetnénk, vagy hogyan viselkedhetnénk másként? Szóval azt gondolnám, hogy pontosan megéljük a kríziseket, megéljük a lelki fájdalmat, a gyászt, nyilván fizikai fájdalmakat is, tehát hogy amiről írt, tessék, itt van a világban előállt az a helyzet az elmúlt 2 évben, amikor el se kerülheti az ember, hiába beszélünk boldogságkultuszról, de mégis valahogy ő azt gondolja, hogy az, ahogyan reagálunk erre a vírus helyzetre, alátámasztja az ő elméletét.
Hát sajnos alátámasztja, hogy eleve ott kezdődik, hogy nézze. Emberek százai vannak lélegeztetőgépen, hason fekszenek mesztelenül egy ágyon, és le van dugva egy cső a légcsőbe. Na most ezzel senki nem szembesül, ezt a képet senki nem mutatja, ebbe senki nem gondol bele, hanem azt kapjuk, hogy már ma 200-an vannak lélegeztetőgépen, ami egy puszta adattá válik, és már is eltűnik belőle a valóság. Az egész járványnak kapcsolatban, de rengeteg ilyen példát lehet felhozni. Tehát az egész járvány úgy, ahogy van, ellebbentekünk egy ilyen virtuális valóságban. Ugye azért volt könnyű szkeptikusnak lenni és tagadni a járvány létezését nagyon sokáig, mert senkinek sem volt olyan közvetlen rokon, aki megkapta. Most már azért több van, mert az új változatok azért sokkal jobban fertőznek. De nagyon sokáig nem volt jelen az életünkben, miközben hát emberek világviszonylag milliói haltak meg. A másik, amit azzal kapcsolatban itt mondott, az is nagyon fontos, hogy ha belegondolunk abban mindazt, amiről szépségről, fájdalomról, erőszakról, önkizsákmányolásról, teljesítményről ír a Bjúcsúhán. Egy csupa olyan dolog, amivel szembe fordulhatunk a saját életünkben. Mert a tartalmas életnek, az átélt fájdalomnak, a szépség igazi megtapasztalásának még mindig megvannak a lehetőségei.
Csordás Gábor fordítóval beszélgettünk a Csillapító Társadalom a Fájdalom ma című könyvről. Byung-Chul Han könyveit a Tipotex kiadó jelenteti meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.